A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Ámen. Jöjjetek, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, örökkévaló Atyánk, úgy állunk meg előtted, mint akik boldogok, amiért itt lehetnek. Mert ha magunkra nézünk és arra gondolunk, hogy mi mindent vettünk komolyan abból a sok igazságból, amit hirdettettél közöttünk, akkor arra belátásra kell jutnunk, hogy bárhol másutt is lehetnénk. Könyörögve kérünk, fogadd kegyelmesen a mi bűnvallásunkat. Könyörögve kérünk, áld meg ezt a gyülekezetet, mindnyájunkat egyen-egyenként, ige hallgatókat és ige hirdetőt, hogy sokkal komolyabban vegyük a te szavaidat, amelyeket intézel hozzánk, mint amennyire eddig hallgattunk rájuk. Mindenható Istenünk, csoda az, hogy te megszólítasz bennünket. Hiszen mi magunk kétszer vagy háromszor szólunk valakinek, és ha nem hallgat ránk, akkor még mérgesek is leszünk, vagy megsértődünk. Te pedig íme hány éve, évtizede szólongatsz csak bennünket, lassan két évezrede is elmúlik, hogy csak az Úr Jézusban keresed ennek a világnak valamennyi emberét. Mégis milyen süketek vagyunk, milyen vakok vagyunk, könyörögve kérünk, irgalmazz. Ezért vagyunk boldogok, hogy itt lehetünk, de könyörögve kérünk ad, hogy kegyelmeddel ne éljünk vissza, hanem egészen komolyan vegyünk minden egyes szót, ami itt elhangzik. Jó Atyánk, te mindannyiunk szívének ismerője vagy, és tudod, hogy kiki hálaadással az élete nagy napjára, esküvőre, keresztelőre készülve van itt közöttünk, és van olyan, aki pedig kedves szerettének az elvesztését kell, hogy hordozza friss fájdalmat, rettenetes nagy tragédiát. Jó Atyánk, vannak itt dolgozók is sokan, akik pedig a mai napon örülnek, hogy végre a te napod van, hogy egy kicsit megpihenhetnek. Könyörögve kérünk, mindnyájunkat szólíts meg az igével, és add, hogy minden szavadat megjegyezzük és komolyan vegyük. Így van értelme annak, hogy itt vagyunk, így lehetsz az életünk, Ura. Könyörögve kérünk, hát ezzel a csodával ajándékozz meg. Add a te szavaid üzenetét szívünkhöz szólóan, és add, hogy a szívünk befogadja azt. Ámen. Énekelt imádságunk a 180. dicséret egyetlen verse, 180. énekünk egyetlen verse, a töredelmes szíved, te Uram szereted. Isten igéjét két helyről olvasom. Először is Lukács evangéliumának a 6. fejezetéből, a mai napra kijelölt újszövetségi szakaszból, a 43. verstől a 49. versig terjedő szakaszt, azután pedig majd Pál efézusi gyülekezethez írott leveléből a 4. rész 17. és 18. versét. Tehát Lukács evangélium a 6. részének 43. versétől a 49. verség terjedő szakaszát, illetve az efézusi levél 4. részének 17. és 18. versét leülve nyitott szívvel hallgassa meg a gyülekezet. Nem jó fa az, mondta az Úr Jézus, amely rossz gyümölcsöt terem. És ugyanúgy nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg. Hiszen tüske bokorról nem szednek fügét, csipke bokorról sem szüretelnek szöllőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót. A gonosz ember pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Megmutatom nektek, kihez hasonló az, aki hozzám jön, hallja beszédeimet és cselekszi azokat. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott és a kősziklára alapozott. Amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallja beszédeimet, de nem cselekszi, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, így szól az apostol, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a szívük. Kedves testvérek, úgy gondoltam, hogy így közvetlenül egymás után ez a két ige szakasz talán még célra törőbben és még megrázóbban közvetíti felénk azt az üzenetet, amellyel hitem szerint az élő Isten ezen a mai alkalmon, ezen a mai istentiszteleten keres bennünket. Néhány hete említettük, hogy a kereszténység isteni eredetének a legcsodálatosabb kifejeződése éppen a megváltásnak a ténye. Hogy Isten annyira szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az isteni kegyelem a megváltásnak az alapja. Isten nem tőlünk várja, hogy magunkat megváltsuk, hanem a mi büntetésünket a fia vette magára mi helyettünk, hogy nekünk menekülésünk lehessen. A legtöbb vallásban az istenség valamiféle engedelmességet, áldozatot követel a jó sorsért cserébe. A mi vallásunk tanítása szerint a jó sors, és főleg az örök élet forrása nem a mi jó cselekvésünk, hanem az élő Isten kiválasztó kegyelme. Tehát nem tennem kell valamit az üdvösségért, hanem elfogadhatom a már kész üdvösséget. Lényeges különbség, viszont sajnos nagyon könnyű félreérteni és félre magyarázni ezt a dolgot. Mintha az Isten kegyelméből az következne, hogy akkor én már bármit megtehetek, hiszen az érvényes marad akárhogyan is viselkedek. Isten eldöntötte, hogy engem magához fogad, üdvözölni fogok, hát akkor én lehetek bankrabló vagy kábítószer, nepper, akkor is ott van a helyem, hiszen a kegyelem mindenre érvényes. Testvérem, ez egy nagyon veszélyes, egy életveszélyes hazugság és félreértés, ezt szeretném, ha mai alkalmon körüljárnak. Mi emberek szeretünk nagyon egyszerűen gondolkodni, ez illik hozzánk egyébként, de van egy-két dolog, ami azért kicsit bonyolultabb. Egyszerű gondolkodással így szoktak az emberek fogalmazni. Ha valaki jó embernek érzi magát, akkor azt gondolja, a jóságomért én érdemlek valamit az Istentől. Ha pedig valaki rossz ember, az meg elutasítja a kegyelmet. Nekem ne kegyelmezzen senki. Én nem kértem a bocsánatot, és nincs is rá szükségem. Még olyat is hallani, én nem kértem, hogy az a Jézus értem meghalljon. Hagyjatok engem békén. Szóval az egyszerű emberi gondolat saját magából indul ki. Tehát mindezek felett ott áll az Isten kiválasztó kegyelme, amellyel bűnös, kárhozatra méltó emberek közül, hiszen az egy Úr Jézust kivéve mindannyian ilyenek vagyunk, mégiscsak kiválaszt egyeseket arra, hogy őket az örök életbe juttassa, üdvösségre. Nem azokat választja ki, akik erre rászolgáltak. Nem is azokat, akik kevésbé bűnösek, mint a többiek. Ez nem is értelmezhető igazán, ebben a kérdésben legalábbis. Hanem az Isten a saját szempontjai szerint hoz döntést, hogy kiket választ ki az ő országára, és ezeket a szempontokat mi nem ismerhetjük. Az első, ami tennivaló az iméntiekből fakadóan, az mégiscsak az, hogy az Istennek a felkínált kegyelmét azt el kell fogadni. Először is felismerem, hogy szükségem van rá, nem vagyok már olyan nagy mellénnyel, hogy hát én nekem az Isten csókoljon kezet, én olyan tökéletes ember vagyok, nekem ő csak köszönhet. Az első lépés, hogy belátom, hogy ez nem így van. Szükségem van a kegyelemre, különben elbuktam. Aztán el kell fogadnom, hogy nincsen másik út. Ezt kell követnem. Mert hiába harcolok a bűnnel, nem tudom meg nem történtté tenni azokat a rossz döntéseimet, amelyekkel az Isten akaratát már a múltban megszegtem. Felmentést, ha úgy tetszik mai divatos szóval, adósság elengedést kell kapnom. Különben sohasem fogok megszabadulni az Isten ellen már eddig a pontig elkövetett bűneim következményétől. És akkor még nyilván gyarapítom is a sort, mert nem csak a múltban vannak bűnei a hívő embernek sem. A második viszont, ami tennivaló, és amiről a kegyelem jelenléte miatt még a hívő ember is hajlamos megfeledkezni, az az, hogy nem mindegy, hogy mit kezdünk ezzel a kegyelemmel. Hiszen a kegyelmet lehet jóra, és lehet rosszra használni. Jól érthető lesz, ha egy régi, megtörtént esetet felidézek ennek az elmagyarázására. Még inkább arra, hogy megjegyezzék a testvérek, hogy miről van itt szó. Körülbelül 20 éve történt a szülővárosomban egy iszonyatos baleset. Egy fiatal lányt a zebrán halálra gázolt valaki, és otthagyta. Természetesen elfogták a sofőrt. Kiderült, hogy ki volt az autós, nagy cikkek is voltak erről, meg hát tudtuk, mert a környékünkön lakott, és sajnos az áldozatnak az édesanyját is volt szerencsém ismerni. Nos, elfogták tehát a tettes, de azt már nem tudjuk, hogy hogyan. Rövid időn belül, néhány hónap múlva ő ismét az utcán volt, mondták az ismerősök, te ez már megint vezet, oda néz, ott van. És tényleg én magam is láttam, hogy néhány hónappal a tragédia után ő újra autóban ült, és úgy vezetett, hogy nem mertünk még az út szélén sem menni, mert rettenetes volt, ahogy csinálta. Hát a vége ennek az lett, hogy ismét okozott egy rettenetes balesetet, és ekkor már nem volt a számára kegyelem. Utólag persze mondhatjuk, hogy előre se kellett volna, nem tudjuk ez, hogy történt. Minden esetre a második eset után már teljesen jogosan megkapta a sok-sok esztendős börtön büntetést. És persze ez az elhunytakat már nem adta vissza a családnak, de legalább újabb tragédiát már nem tudott okozni. Hát ezt jelenti visszaélni a kegyelemmel, hogy elengednek, de én ugyanott folytatom, ahol az előbb abba hagytam. Ugyanazt csinálom, amiért bajba kerültem. Nincs változás, a kegyelemnek nincs semmiféle pozitív, jó hatása az életemre. Megmaradok a gonosz úton. Isten kegyelmével is lehet így élni. Hogy hallok ugyan róla, örülök is neki, de a döntéseimben aztán mégsem veszem komolyan. A kegyelem elfogadása az, hogy az ember igyekszik az Istennel rendezett kapcsolatban élni. Hiszen az egész megváltás, és erről nem olyan gyakran szoktunk beszélni mi teológusok, de nagyon igaz, szóval az egész megváltás mégiscsak erre megy ki. Az Isten olyanná akar bennünket formálni, hogy az örökké valóságban majd vele együtt lehessünk. Tehát ez itt a lényeg, hogy az Isten a magával való szemtől szembeni találkozásra és örökké való együtt maradásra készít bennünket. Tehát a vele való kapcsolat ennek az egésznek a lényege. Mindig a bűnbánat megtérés felől közelítünk, a lényeg az Istennel való kapcsolatom. Az, hogy készé legyek, és valóban szívem minden darabkájával arra vágyakozzak, hogy az Istennel legyek közösségben. Az Édenkertből, ahol ő is jelen volt, akkor zárta ki az embert, amikor az ember fellázott ellene. Mert nem lehetséges, hogy a bűn Istennel egy helyen tartózkodjon. Istennek a lénye az ő tökéletessége, ezt nem viseli el. Az örök élet lényege pedig az, hogy aki ennek részese lesz, az meglátja az Istent. És vele együtt fog élni. Tehát mondom, az egész megtérésnek, üdvösségnek a lényege ez, a hívő életnek a lényege ez, hogy meghívjon és alkalmassá is tegyen szép fokozatosan az Isten engem arra, hogy vele közösségben legyek, hogy mire ennek eljön az ideje, addigra ne lógjak ki a sorból, hiszen akkor ott sem lehetném. Na hát ezért elengedhetetlen következménye a kegyelem az örök élet elfogadásának, egy bűnbánó, Istennek engedelmeskedni igyekvő élet. A kegyelem az Úrral való kapcsolatunkat rendezi, hiszen mondja is Pál, béküljetek ki az Istennel. Ne legyek vele haragban, ne gondoljam, hogy ő rosszat akar nekem, hogy ő tehet arról, hogy nem esik az eső, amikor nem kéne, akkor esik. Nem az Isten tehet arról, hogy nekem tragédiák vannak a családomban. Béküljetek ki az Istennel, mondja a 2. Korintusban. Tehát a vele való kapcsolat az egésznek a lényege. A kegyelem a vele való kapcsolatomat rendezi. De aki az Istennel való kapcsolatát elhanyagolja, az csak azt teszi ezzel nyilvánvalóvá, hogy tulajdonképpen még semmit sem ért az egészből. Hogy a kegyelmet is csak látszólag fogadta el. Tehát látszólag megfogni a mentőövet fuldoklás közben, az a pusztulást jelenti. Tényleg meg kell ragadni valóságosan a megmentőmet, különben elvesztem. Aki tehát érti, hogy mit tett az Úr Jézus érte, miatta és helyette a kereszten, az ettől kezdve már nem akarja megbántani, megsérteni ezt az Istent. Törekszik arra, mert ez így normális, hogy a megváltójának, a megmentőjének a kedvében járjon. Na hát ezért van olyan nagyon gyakran szó a kegyelem hirdetésén túl az engedelmesség fontosságáról is a Szentírásban. És a mai két ige szakasz is ebbe az irányba visz bennünket. A kegyelmet Isten adja, de azt az engedelmességre való törekvéssel, nyitottsággal, elszántsággal fogadom el. Istent magát, az ő személyét pedig azzal fogadom el, hogy én, aki korábban egyáltalán nem figyeltem az Úrra, most már az életem minden dolgában igyekszem őrá figyelve, őrá nézve döntést hozni. Az Úr Jézus két egymástól teljesen különböző képpel is felmutatta az őt hallgató tömegnek, és ma nekünk is, a kegyelmet elfogadó engedelmesség értelmét. Elsőként a gyümölcstermő fákról beszélt. Amilyen a fa, olyan a gyümölcse, hiszen minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg. Ez aztán egyértelmű beszéd, sokan szeretnék elkenni az értelmét, de ez világos. Mindegy, hogy minek vagy kinek akarsz látszani, hogy mit hirdetsz magadról, mert a tetteidből végül úgy is kiderül az, hogy ki vagy valójában. Egy darabig talán sikerül magyarázkodással elterelni a figyelmet a gonoszságról, de ha gonosz vagy, hidd el, ki fog derülni. És kinek-kinek a jelleme, ráadásul olyan egyértelműen láthatóvá válik a viselkedéséből, a tetteiből, mint ahogyan a tüske bokorról nem szednek fügét, csipke bokorról sem szüretelnek szöllőt, kinek is jutna ilyesmi eszébe. Hát ennyire világos, kedves testvérem, hogy mi lakik a szívedben. Így mondja az Úr. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, a gonosz pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt. Hát ez megint könnyű lenne, ami egyszerű földhöz ragadt emberi gondolkodásunkkal úgy magyarázni, hogy aki jó ember, az jó ember, megkapja a maga jutalmát. A gonosz ember meg gonosz ember, hát azt üsse agyon az Isten. Kedves testvérem, itt nem erről van szó. Jót csak az hozhat elő a szívéből, akinek jóval van tele a szíve. Így mondja az Úr Jézus, amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. Na de a Bibliának, a teljes Bibliának a bizonyságtétele semmi kétséget nem hagy afelől, hogy a jó az nem belőlünk származik, mert bennünk nincsen. Csak akkor lehet tele jóval a szíved, ha az élő Isten jóval töltötte fel a szívedet, kívülről utólag, hogyha te ezt megengedted, engedted neki. Ha Isten szavával, tanításával, az iránta való szeretettel van tele a szíved, csak akkor tud jó kijönni belőle. Egyébként nincs benne jó, nyilván ki sem jöhet semmi jó. Ha nem foglalkozol Istennel, a Bibliával, akkor csak az jöhet ki a szívedből, amivel egyébként tele van. pletykálkodás, önzés, nyereségvágy, irítség, csalódottság. De hát ezek a gyümölcsök nem a Krisztusba vetett hitedről fognak árulkodni. Tehát a kegyelemmel valamit kezdeni kell. Keresheted a kegyelmes Istent, foglalkozhatsz azzal, amit tanít, amit önmagáról mond. Akkor vele lesz tele a szíved csordultig. Akkor az ő belévetett bizalom megerősít majd a bajban, és még te fogsz tudni másokat vigasztalni, holott egyszerű emberi gondolkodás szerint te szorulnál vigasztalásra. Akkor a gonoszságra, amit nem érdemeltél, nem bosszúval fogsz válaszolni, hanem megbocsátással. Pontosan úgy, ahogyan az Isten sem bosszúval felel a te gonoszságodra. De ezek a dolgok nincsenek benne a mi szívünkben. Csak akkor vannak benne, ha engedjük, hogy az Isten beletegye. És ha engedjük, hogy ezek a dolgok legyenek többségben. Hogy ezek határozzanak meg. Nagyon fontos, hogy ez így legyen. Egyértelművé is teszi az Úr Jézus, hogy erről beszél. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Az az én Uram, akire hallgatok. Akire nem hallgatok, az legfeljebb szimpatikus, kedves a számomra, de nem fontos, és végképp nem az Ura. Teszed-e, amit az Úr Jézus kér? Szempont-e előtted, hogy miről mit tanít a Biblia? Vagy csak meghallgatod, ami itt hangzik, és aztán elfelejtkezel róla, a szívedbe már nem engeded be? Kár lenne, ha így lenne. A másik kép pedig még egyértelműbb, talán ha ez egyáltalán lehetséges, ugye az építésről szólt. Ha valaki házat épít, azt a szikla alapra helyezi, nem csak úgy a földön elkezdi lerakni a téglákat. Az árvíz a próba eljötte az Úr Jézus példázata szerint, csak idő kérdése biztos, hogy jönni fog, elsöprő erővel, csak az a kérdés mikor. És az alap nélküli ház össze fog dőlni. Ez is csak idő kérdése, ez attól a perctől biztos, hogy alap nélkül elkezdte valaki építeni. Megszenvedi az áradatot a jól alapozott ház is, de kibírja, míg az alap nélkül épített, összeomlik. Meg is mondja az Úr Jézus, hogy ez nem valami építészeti szakkollégium. Így mondja, aki pedig hallja beszédeimet, de nem cselekszi. Az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult. Azzal veszed komolyan, kizárólag azzal veszed komolyan, testvérem, az Úr Jézust, hogy ráhallgatsz. Hogy igyekszel az ő beszédével, személyével ellentétes gondolatokat, szokásaidat elhagyni. Megtagadod azokat a dolgokat, amelyekről az Isten azt mondja, hogy utálatosak előtte. A hívő ember, amikor Isten a Bibliából, mondjuk egy igehirdetésből rámutat az ő bűnére, akkor imádkozik. Bocsánatot kér Istentől, amiatt a bűn miatt, és megtagadja. Nem akarom többé elkövetni, Uram, segíts, hogy így is tegyek valóban. És aztán figyel is, hogy így is tegyen. Lesz még éppen elég figyelmetlenségből elkövetett bűnünk. A felfedett bűn ellen teljes elszántsággal kell harcolnunk. A Krisztusra hallgató, őt követő élet tehát az áradatot is túlélő ház. Aki magában bízik, saját belátása szerint hoz döntést az életéről, de Krisztus kéréseit figyelmen kívül hagyja, az el fog pusztulni. Mint a gázoló fiatalember, akit említettem. A tiltás a baleset ellenére engedély nélkül is autózott, de ugyanúgy, mint korábban. És így ismét bajt csinált. Pedig biztos, hogy nem azzal engedte el őt a bíró vagy a rendőrség, hogy fiam, csak így tovább. Ő azonban minden szavukat elengedte a füle mellett, és nagyon sokaknak okozott szenvedést, rettegést, és végül magának is. Hallgassál az Úr Jézusra, vedd komolyan végre minden szavát. És aztán a másodjára felhangzó ige is ennek a fontosságára erősített rá, mikor Pál ezt írta Efézusban. Többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a szívük. A pogányok a Bibliában mindig azok, akik Istenről nem tudnak semmit, vagy nem is akarnak tudni semmit, nem is akarnak hallani róla. Az ő gondolkodásuk hiába való. Mégpedig azért, mert alap nélküli ház lesz így az életük. A biztosan megérkező áradat el fogja sodorni, semmi sem marad. Hiába való a gondolkodásuk, és így hiába való az egész életük is. Mert a célt, amiért Isten megteremtette őket, nem tudják elérni. Mert nem is akarják, mert nem is érdekli őket. Pedig testvérem, ez egy nagy igazság a hívő emberre nézve is, hogy minden, aminek csak erre a világra nézve van értelme, tulajdonképpen hiába való cél. Mert végül mindent elveszítünk a halálba, nem viszünk magunkkal semmiféle kincset, diplomát, kapcsolatokat. Azt is mondja az Úr Jézus, hogy szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincset a mennyben. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Lukács 12.33. A nem hiába való gondolkodásra azonban egyedül csak az Úr Jézus által leszel képes. Rá kell hallgatni, de ehhez hallgatni kell őt, és megfogadni, amit mond. Tudom, úgy remélem, hogy egy ilyen ige kapcsán ti bennetek is megerősödik a szándék erre, de lehet, hogy aztán alább hagy. Mert valami majd megint megakadályoz abban, hogy eljöjj az Isten tiszteletre. Vagy megakadályoz abban, hogy ha végre eljutottál, akkor már figyelj is oda arra, amiről szó van. Mit akar ma neked mondani az isteni kegyelem? És így aztán könnyen elsikkad megint csak az engedelmességünk. És valamiféle homályos szimpátiával, valami megalapozatlan, távoli reménységgel gondolsz megint az Istenre, hogy megérti ő az elfoglaltságaidat. Persze, hogy megérti. Aztán, ha majd bajod lesz, akkor majd örömmel fogad. Akkor majd mehetsz, szaladhatsz hozzá. Testvérem, jöhetsz, amíg ő ezt megengedi. De ha megint csak a bajból való kimentésig hallgatsz rá, akkor a gondolkodásod végeredményben mégiscsak hiába való marad. És akkor nincs örök életed. Tetteid megint csak annak lesznek a bizonyítékai, hogy nem Istennel van tele a szíved. Mert az Isten igéje csak akkor van ott a gondolkodásomban, a szívemben, ha azt folyamatos olvasással, hallgatással és ráhallgatással befogadom, beengedem. Ha pedig nem engedem be, akkor földre letett téglákból áll az életem háza. Elég egy nagyobb széllökés, mondjam így, egy nagyobb tüsszentés odabent, és borul az egész. Vajon lesz-e még módod ismét felépíteni? Vajon hanyadjára kezded újra rakosgatni a téglákat csak úgy magára, a pőre földre? Arról pedig, hogy hogyan tud az igét hittel elfogadó, de aztán mégis elfelejtő ember egyre rosszabb állapotba kerülni, hadd mondjak egy mesét, egy kitalált történetet. Volt egyszer egy király, akinek az országában, és különösképpen a fővárosban gyönyörű fehér épületek voltak. Az emberek nagyon szerettek ezekben a fehér házakban lakni. Egy idő után azonban a királyuk úgy érezte, hogy ez a túl sok fehér szín nagyon vakítja a szemet. És rendelkezett, hogy jobb lesz, ha mindent feketére festenek. Igen ám, de a néptől azért félt a király, nem merte azonnal befeketíteni a házakat. Ezért az egyik okos tanácsadójára hallgatva egy folyamatba kezdett, mindig csak egy árnyalattal festette sötétebbre a homlokzatokat, 2-3 havonként, amíg a feketéig el nem jutottak. Az emberek szeme 2-3 hónap alatt mindig megszokta a homlokzatok színét, és szépen lassan el is felejtették, hogy milyen volt a hófehér. Voltak, akiknek még tetszett is. A nagy váltásból senki sem vett észre semmit, hiszen azt is megszokták, hogy folyamatosan ott vannak a festők, és azt is megszokták, hogy a színek folyamatosan változnak. De mivel mindig csak az előzőhöz tudták hasonlítani, nem zavarták őket ezek az apró változások. amiknek a végeredménye az lett, hogy fehérből éppen az ellenkezőjére, korom feketére változott a város, az ország. Az egész életük is gyakorlatilag fokozatosan az ellenkezőjére fordult. Kedves testvérem, ha lazítod az Istennel való kapcsolatod szálait, ha ritkítod a Biblia olvasást, az Isten tisztelet látogatást, az odafigyelést az igére, akkor tulajdonképp ezt teszi veled a sátán. Mindig csak egy picikét fordítod el a fejedet Isten felől, még hogy a szemed sarkában éppen ott van, még lefekvés előtt egy pillanatra eszedbe jut, ezt nem így kellett volna, na de most már mindegy. És aztán végül teljesen elfordul az életed az Úr Jézustól. Nem azonnal lesznek ennek nagy jelei, de a vége az, hogy aki valamikor Isten tiszteletre járt, és Bibliát olvasott, és abba hagyta, az az Istentől is elfordul. Hát ennek pedig világos a következménye, ezt ma csak 3 igével erősítette meg az Isten. Így hallottuk, a pogányok elméjére sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a szívük. Kedves testvérem, ne csak halld, hanem fogadd is be a szívedbe az Úr Jézus tanítását, az ő beszédét, őt magát. Engedd, hogy ő, az ő szavai határozzanak meg a döntéseidben. Mit mond, mit tanít erről vagy arról a dologról az Úr Jézus? Ha nem ismered ehhez eléggé a Szentírást, ezt el tudom képzelni, akkor szívesen segítünk neked. Erre való a gyülekezet, hogy együtt keressük és együtt kövessük a mi Urunkat. Hogy ne kelljen bennünket elítélnie, hogy nehogy ránk is ezt mondja. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Hívjuk Urunknak az Úr Jézust, ezt jól tesszük, de akkor engedelmeskedjünk is neki. Csak ezzel fogadhatjuk el kegyelmét az örök életre. Amen.